Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Nagy böjti téma. A keresztény lemondás, a keresztény aszkézis lényege szerint óriási életigenlést jelent. Störetlen, törvényszerű íveléssel robban ki a húsvéti hallelujában. A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb s leghatalmasabb detonációja, a feltámadt Krisztus, s vele az egész teremtett világ megújulása. Pilinszky János a Keresztény Dráma ünnepi hetei című kritikai írásában szól így. S erről szól a 40 napos időszak, amit csak úgy szoktunk emlegetni, hogy nagy böjt. Az író így határozza meg a böjti időt. Mit jelent ma a nagyböjt időszaka? Mire kötelezi a hívőt, a mai embert? Az egyház látszólag sokat engedett szigorából, de vajon milyen mélyebb meggondolás alapján? Könnyített tiltásain, de nem összeszedettségünk kárára, amennyiben enyhített föltételein oly mértékben igényli, hogy minél teljesebb figyelmet szenteljünk a lényegnek, nevezetesen a liturgiában megjelenített szenvedéstörténetnek. A modern világ többek között két rendkívül fontos dolog jelenlétét mosta el bennünk. Az egyik a bűné, a másik a vezeklésé. Bizony. A bűn, illetve a vezeklés gondolata egyre gyakrabban merül fel, és egyre égetőbben jelentkezik a kortárs irodalomban is. Most, tél és tavasz között talán hangsúlyozottabban jelentkeznek ezek a kérdések, mint ahogy ezt ugyanaz a Pilinszky János Tél és tavasz között című esszéjében is olvashatjuk. Hogy tél volt, az első tavaszias napsütésben derül ki csak igazán. A szokatlanul éles ragyogásban, mintha tussal húzták volna ki a téli utcák rajzák. Mindent szürkének, fáradtnak és gyűrötnek látunk. Vállunkon mázsás téli kabát, a kirakatok üvegét, mintha sűrű por lepné. Az utcák sárosak, arcunk színe valószínűtlenül sápadt és fehér. Vitaminhiány, mondjuk. Klorofilhiány. S mindezt a tavasz előhírének ragyogásában tapasztaljuk meg először. Mintha a természet vezekelt volna az emberek bűneiért. Nemes Nagy Ágnes, Patak című költeményében ez az évszak köziség jelentkezik. Ez a megtisztulni vágyás szólal meg általa. Én Istenem, te szép, híves patak, hová futottál, szögdeltél előlem? Hol csillapítsam buzdgó szomjamat, s hogy bocsássak meg neked eltűnőben? Zegzugos csermely, éppen ott apadsz, ahol a szomj legperzselőbb a hőben. S idegen légiónyi kín fakaszt, új kint csupán, de nem forrást a kőben. A bűnbocsánatért való esdeklés, az Isten keresés, a kiengesztelődés gondolata fogalmazódik itt meg, mint ahogy az a kérdés is, hogy a múlandó világban mit is hagyunk magunk után, ami felér az örökké valósággal, illetve igazán értelmes léttel. Ez az élet legnagyobb, legmegfejthetetlenebb titka. Tűnődve titkán ballagok, én is hóba írt jel vagyok. Marad, ha létem itt hagyom, utána csöpnyi cinkenyom. Így töpreng létén Puszta Sándor, Cinkenyom című versében. De folytassuk a gondolatsort, ahol abba hagytuk. Pilinszky János szavaival, aki így töpreng tovább télutón, a tavasz hajnalán, az új élet, az újjászületett ember sorsát idézve. A természet újjászületése a tél legszembetűnőbb külszíne. A természet halandóságának legszembetűnőbb burkán át közeledik felénk. Az égbolt vadonatúj kékjét kopár ágak rácsai fogadják. S ugyanazt mondja a liturgikus év megfelelő időszaka, ha hasonlíthatatlanul mélyebb tartalmak színe alatt is. A nagybőjt komorgyászát a keresztény reménység emelkedő hullámai feszítik. Eddig az idézet. S mégis megbocsáttatnak hát bűneink, s a sivár téli hangulatot felváltja a remény zöldágával díszített tavaszváró hangulat? Minden bizonnyal, hiszen ezt készíti elő a böjti készülődés is. Február 24-e, Szent Mátyás apostol napja. Amikor Jézus meghalt, az apostolok 11-en maradtak, mivel hogy a záruló Júdás felakasztotta magát. Hogy ki legyen a 12, Jézus mennybe menetele után, de még pünkösd előtt az ő helyére választották Mátyást, a tanítványok szűkebb köréből. Jégtörő Mátyás gyakran bukkan fel irodalmunkban, s magyar irodalmunkban legismertebb Tamás Járon hasonló című regénye, melyben a mélyen vallásos katolikus szerző ismét remeket alkotott. Hősei hétköznapi emberek, s mégis hétköznapi történeteinek gyökere bibliai mélységekig nyúlnak vissza. Ami aztán bibliai magaslatokra vezet. Tamási egyszerűségében rejlik a remek író legnagyobb erénye. Mátyás pedig szépen felöltözve az asztal mellett ült, és nagy odaadással egy kalendáriumot nézegetett. Szól az idézett könyv idevaló része. Jó darabig csend volt, majd Mátyás felemelte a fejét, és ezt mondta az öregnek. Pontosan 3 hét múlva fogjuk keresztvíz alá bocsátani. S miért akarsz 3 hétig várni? Azért, mert akkor van jégtörő Mátyás. Hát őt is Mátyásnak keresztelitek? Annak, s még pedig jégtörőnek. Múzsi bácsi elgondolkodott, majd lassan így szólt. Kemény foglalkozás. Ahogy ezt kimondta, abban a percben, ott, Márta mellett az ágyban, bőgni kezdett egy csecsemő, mintha már is törné a jeget. Minden szónak, minden gesztusnak külön jelképes értéke van a könyvben. Mint ahogy a népi kalendárium történetei is jelképesek egytől egyig. Ezek a jelképes történetek időtlenek. Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában ilyen magyarázatot olvashatunk jégtörő Mátyás nevéhez fűzötten. Néhány kalendáriumhoz kötött történetnek Mátyás is hőse. Így a mohácsi magyarok mesélik, hogy az úrvárosukba küldte Mátyást jeget törni. A szekcseiek azonban elé állottak, pálinkával itatták. A lekenyerezés után Mátyás visszafordult, a várva várt jégtörés pedig elmaradt. Ezután Isten Gergelyt küldte a földre, őt meg a báriak borral tartották vissza. Most már az úr nevelőapját, az igaz Józsefet küldte a tavaszváró emberek közé, aki aztán baltával meg is törte a Duna jegét. Hasonló mondákról még üszkös Szent Péter, illetőleg Gergely és Benedek napjánál emlékeznek meg, a néphiedelemben élő vallásos jellegű történetek. A legenda aurea Mátyást igen erényesnek ábrázolja. Alázatosnak, az úr ajándékának mondja. Az alázatosság pedig Ambrus szerint 3 féle. Az egyik a lesújtottságé, ami valakit megalázhat. A második a vigasztalódásé, ami az önvizsgálatból ered. A harmadik az áhítatosságé, ami a teremtő ismeretéből fakad. Az első megvolt Mátyásban, a vértanúság elszenvedésével következett be. A második önmaga megvetésével, a harmadik Isten szemlélésével. Ezért aztán Mátyás külön helyet kap nem csak az egyetemes vallás és irodalomtörténetben, de a magyar kultúrtörténetben is. Irodalmunkban is gyakran szólal meg a lesújtott és megalázott ember szava, de megszólal a vigasztalódó, önvigasztaló, s végül az áhítatos, Istent kereső, illetve Istent megtaláló ember szava is. Somlyó Zoltán Hajnali imádság című verse a szerető Istent szólítja meg, közvetlen, meghatóan emberi hangon. Hajnali imádság. A szűk könyök utcán hazamegyek. Most hajnali 3 óra. Istenem, vezess a jóra. Béke virágok-e szürke kövek, és béke-e hajnali ég. Istenem, szeretsz-e még? Züllenem, hullanom rendeltetett, és lehull, aki arra való. Légy velem, mindenható. Hajnali percek szemeznek alá, s a harang a szívembe sikolt. Istenem, sok bánatom volt. Keresztények őztek, csúfoltak zsidók, és a nők se szereztek nekem semmi jót. Eldobtak, mint az odvasdiót. 20 évvel szerettem, 20 évvel vakon, ma sápadt és zord halovány alakom, Istenem, a szívedbe lakom. Nincs éjjelem, nincs, és nappalom sincs, de e hajnali ég csak e kék. Istenem, szeretsz-e? Istenem, vezetsz-e? Istenem, megversz-e még? A 20. századi ember Isten képéhez is hozzátartozik a szerető, vezető, büntető Isten. S ilyenkor rádöbbenünk, hogy több évszázad, bár földi létünk tükrében igen hosszúnak tűnik, mégis kevésnek bizonyul ahhoz, hogy Isten képét teljesen átformálja bennünk. Az eszmélkedő ember szólal meg irodalmunkban Balassi és Pázmány óta egészen Karinti Frigyesig, aki nem vallomásértékű versei által vált híressé, s mégis Előszó című versének őszintessége és közvetlensége arra utal, hogy a mosolyt fakasztó írások mellett könnyesen komoly vallomások is születnek az író tollából. Karinti Frigyes, Előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön. Mindnyájatoknak egyenként, külön. A titkot, ami úgy is egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam. Add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt fél úton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak nább nézett hirtelen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipke fenyérben meg sem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn, és álom a jóság. De minden álomnál több a valóság. Hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én, Istenem, nem vagyok. S nem egy világ, se éjszakfény, se álóé virág, nem voltam jobb, se rosszabb senkinél. Mégis a több az ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lenn a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lenn a porban rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta, emeljetek fel a magosba. Egy szószéket a sok közül kibérlek, engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, de úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek. Talán így vagyunk vele sokan, hogy amit nem mondhatunk el mindenkinek, hogy amit nem mondhatunk el senkinek, azt elmondjuk mindenkinek. Főleg, ha mondandunk fájdalom, vagy még inkább örömhír. Úgy sejtem. Örömhírt hoztam én, mondja a költő. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt hoznak ezek a sorok azok számára, akiket a költő szeret. Isten szeret minket, hisz megajándékoz minden évben kegyelmi időszakokkal. Megadatik számunkra megtapasztalni az élet mélységeit és magasságait, mert hogyan tudnánk az életet értékelni, ha nem ismernénk meg a fény mellett az árnyékot is. Roppan a jég, ébredezik a természet. Egyre világosabbak lesznek a reggelek, egyre vidámabban énekelnek a madarak, és egy szép nap reggelén ismét rügy fakad, majd pedig virág, hogy virággal köszönthessük a feltámadás szépséges csodáját. Erdély József reggel című versének pársolával zárom a mai műsort. A költő egy szép reggelre gondol, s a gondolat mosolyt csal ajkaira. jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenkinek. Hirdetni vígan szerteszét, hogy élni jó, és élni szép. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Azzal a gondolattal és meggyőződéssel búcsúzom a kedves hallgatóktól, hogy szép reggelre virradunk nem sokára, mert mindannyiunk kezét fogja egy égi kéz, egy szerető kéz, hogy mindannyiunk lépéseit vigyázza és óvja e kéz tulajdonosa, s ez így marad mindörökké. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.